Spiró Györggyel beszélget Szerb Horváth György.
Jó estét kívánok, akkor elkezdenünk. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Ez ugyan egy egyetemi órának számít, de természetesen mindenki előtt nyitott. Én Szerb Horváth György vagyok, és ennek a kurzusnak a fő kérdése a mit tesz ma magyarnak lenni a Kárpát-medencében. Az ötlet az úgy merült fel lassan egy éve, tehát ez a második szemeszter, hogy a sajtóban, a médiában, a közéletben folyamatosan előkerül ez a nagy téma, hogy ki is a magyar, mi is a magyar, ki a jó magyar, ki a rossz magyar, és hát ennél jobb vendéget, mint Spiró György írót, aki általában konkrétan is ír erről a témáról, nem is hívhatunk volna. Pontosan 10 éve, március 6-án, ennek utána néztem, meghívtak egyszer a Sirály nevű helyre, egy irodalmi estre, ahová nem mentél el. De az is kiderült, hogy ennek az volt az oka, hogy elfelejtettek meghívni, miközben a szervezők és a közönség ott várt, és hát tudjuk, vagy hát én legalábbis az a tapasztalatom mindenféle irodalmi rendezvény kapcsán, hogyha van sértődékeny ember, akkor az a magyar író az olyan, hogy miért nem hívták meg. Te milyen sértődékeny magyar író vagy?
A legkevésbé sem vagyok sértődékeny. Ha sértődékeny lennék, akkor már rég fölkötöttem volna magam. Úgyhogy nem vagyok sértődékeny.
És milyen magyar író?
Elég jó.
Jó, akkor itt le is zárnánk, jó? Legalábbis ezt a blokkot. De nincs. Megbeszéltük rendben. Nobel-díj az nem hiányzik, mert erről sokan ácsingóznak, és akkor mindig kitalálják azt, hogy ez azért van, mert a magyar nyelv, hát te is írsz verseket is, vagy hát műfajilag körülbelül mindent, amit lehet, és hogy ez azért
hát
van.
Hát a versekkel mondjuk a magyar költő Nobel-díjat nem kapott, és nem fog kapni. Hát ez tudja. Nem, mert verseket nem lehet lefordítani, főleg olyan nyelvekre nem lehet lefordítani, amelyek számítanak a Nobel-díj számára. Ugye állítólag jelölve volt Vörös Sándortól, Íj és Gyulán keresztül, Juhász Ferencen át mindenki. De hát ez reménytelen. Hát Lírát nem nagyon lehet fordítani.
De akkor miért vannak lengyel és ír költők, akik Nobel-díjat kapták?
Ez egy kicsit bonyolultabb, mert nem annyira a költészetükért, mint inkább az esszéikért kapták a Nobel-díjat. És például azért, mert szovjet ellenesek voltak, azért számít, hogy a politikai állásfoglalása melyik írónak micsoda, mert azt szerint szokták a Nobel-díjat adni. Ezek nem irodalmi értékre adják, ezt tudjuk. Az a kivételes, amikor véletlenül jó író kapja a Nobel-díjat.
Ezek szerint a magyar költők nem szovjet ellenesek, vagy nem voltak azok?
Nem voltak elég szovjet ellenesek ezek szerint. Hát a felsoroltaknál, akik jelölve voltak, hát ez úgy nem is nagyon merült föl, hogy szovjet ellenesek-e vagy nem. Nem volt téma. Vörös Sándor az mindenen kívül lebegett, tehát őt szovjet ellenességgel nem lehet vádolni, de semmilyen. Ő nem úgy működött. Íj és Gyula óvatos volt, ugye, és akkor ő azért nem úgy működött, és Juhász Ferenc meg ezzel a témával nem foglalkozott. Hogy szovjet vagy nem szovjet, őnek ilyen világméreti hüllői voltak, és azzal úgy elmúlt, ugye. Nem politikai költészetet műveltek. Pilinszky, hát nem lehet azt mondani, hogy bármi ellenes lett volna. Nem így működtek. Csehszláv Miloš például, hát elsősorban az esszéire kapta, amelyek nagyon érdekes esszék. Némelyikkel én messze menően nem értek egyet. Például az ő Boroszkiról szóló esszéje az egy nagyon csúnya, denunciáns és hazug esszé. De ettől függetlenül a Miloš az egy nagyon művelt és értelmes ember volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy érdemtelenül kapott volna a Nobel-díjat, de nem azért kapta, mert hogy jól írt. És nem a jó verseiért kapta, mert azokat nem is ismerték.
És akkor mi van a szovjet ellenes magyar prózaírókkal? Olyan se volt?
Hát nem nagyon, hogyha belegondolok. Hát mondjuk a Kertész Imrére nem lehet azt mondani, hogy szovjet ellenes lett volna. Ő olyan minden ellenes volt, az úgy rendben van, de külön... Nem, a Kertész Imre azért kapta a Nobel-díjat, nem azért, mert jó író. Nem azért kapta, mert a sorstalanság jó regény. Azért kapta, mert egyszerre lehetett zsidónak és magyarnak adni. És akkor ez meg volt oltva egy időre. Bizonyos szempontból tévedésből kapta, de ez üzleti kérdés, hogy ki kap Nobel-díjat, és akik, azok a kiadók, amelyek nyomulnak, és amelyek befektetnek egy-egy ilyen obszkurus kelet-európai szerzőbe, azok azért azzal a reménnyel fektetnek be, hogy visszajön a befektetés. És a Kertész Imre esetében visszajött, tehát ő jól csinálták, ő a németeknek köszönheti, konkrétan a Rowoldnak következtében kapott Nobel-díjat, és nem azért, mert olyan nagyon jó író.
Ahhoz képest mondod ezt most, hogy a több nagyon szép szöveget írtál Kertész Imréről,
sőt... De nem azért kaptam Nobel-díjat.
Jó, csak ahhoz képest. Elmondod, hogy hát azért kaptam el.
De nem, ne, bocsánat, a Nobel-díj az politika, meg ideológiai kérdés. Hát azt valakiknek osztogatják. Előfordul, hogy jó író kapja, tehát tudunk jó írókról is, de hát csodálatos írók nem kapták meg. És már az elején nem kapta meg Tolstoy például, meg volt is fölháborodás belőle, hogy miért nem kapta meg, ugye? Nem kapta meg Gorki például, Bunyin kapta meg, azért a Gorki érdekesebb, mint a Bunyin. Hát ellentmondásosabb is, de azért nagyobb író, mint a Bunyin. De meg kell mondanom, hogy a Bunyin se járt olyan nagyon jól. Ugye a 30-as évek elején kapta a Bunyin a Nobel-díját, akkor ő már emigráns író volt. A Gorki éppen már nem volt emigráns író, éppen, hogy visszakényszerítették a szövegét. De a Bunyinnak a könyveit 1500 példánynál többen nem lehetett kiadni. Annyi ment el belőle, a Nobel-díj következtében is csak annyi ment el. Tehát ő nem csináltak olyan nagy üzletet. Hanem. De hát ez politikai kérdés volt annak idején természetesen.
A Kertész kapcsán rögtön felmerül két fontos szó, a zsidó meg a kapitalizmus. És amikor...
Beszéltem kapitalizmusról?
Igen.
Nem. De, tényleg?
Igen.
De...
Hát hogy a ró volt üzlet kapitalizmus.
Bocsánat! Szocialista üzlet is van. Én nem mondom, hogy a Rowoldt az szocialista kiadó, de mondjuk az üzlet az üzlet. Hát nem beszéltem a kapitalizmusról egyáltalán.
De volt, én úgy hallottam, nem?
Nem.
Visszahallgatjuk. Mindegy, akkor üzlet, jó?
Igen.
Amikor terveztük ezt az estet, és a Facebookon próbáltuk promotálni, akkor kollégák mondták, hogy szerezzek tőled képet, és én mondtam, hogy hát... hogy szerezzek képet, hát leszedjük az internetről, mondták, hogy ezt nem lehet, mert ez lopás. És hát én is dolgoztam szerkesztőként, és tudom, hogy ez ugye nem szabad, vagy jogszerűtlen, de kicsit meglepett ez a dolog, hogy pont ebben az országban mondják azt, hogy nem szabad lopni, sőt egy képet, úgyhogy aztán végül tőled kértem, hogy...
Azt én csináltam, úgyhogy nem kértem, hogy te jogdíjat. Igen. Selfie.
Viszont ugye a könyveiben...
Nagyon rossz kedvűen nézek ki.
Általában előkerül, ha nem is így szó szerint a kapitalizmus témája, akkor ezt így visszavonom, de a lopás, a kizsákmányolás, a rablás a legújabb kötetekben is, nem?
Várjál, melyikbe?
Hát ebben is mindenki. Ez a legújabb regény a Spiró Györgynek, a Kőbéka, amit tavaly... november, decemberben jelent meg, és hát itt is egy olyan rendszerről van szó, ahol folyamatosan elveszik az emberektől azt, amik van.
El szokták venni, igen. Ez a gyakorlat. Több ezer éves gyakorlat, igen, valóban. De külön a kapitalizmusra, mint olyannal, nem foglalkozom benne. Ez egy mese.
És... Meséljük.
Igen,
meséljük. Mesélj.
Hát mese, csak nem olyan. Én ideológiai kérdésekkel nem nagyon szoktam foglalkozni. Tehát, igen, Magyarországon a kritika, meg az irodalom történet, az mindig arra összpontosít, hogy mit akart írni az író. Milyen világnézet van a mű mögött. Ez így van Toldi Ferencék óta. Ez egy ilyen romantikus nemzeti hagyomány, német típusú gondolkodásmód, és a német ideológiából származik, hogy nem az a fontos, hogy hogyan ír az író, hanem hogy mit akart mondani. És mindig azt kutatják, Gyulai Pál is benne volt meg, szóval mindenki azt kutatják, a marxisták, mindenki azzal foglalkozott, hogy mi az az ideológia, amit ki akar fejezni az író ilyen-olyan műveiben. Na most én ezzel nagyon nem értek egyet. És azért nem értek egyet, mert ez merőben ideológiai megközelítés, és kimarad belőle az esztétikum. És ez úgy gondolom, hogy ez a fajta gondolkodásmód csak bizonyos területeken érvényes, tehát ezen a közép-európai, kelet-európai térségben van jelen, és például az angol szász gondolkodás messze menően nem ilyen. Tehát az angol szászok azt nézik, hogy el lehet adni, vagy nem lehet el, bocsánat, hogy ilyet mondom, üzlet, de ez már Shakespeare idején így volt, amikor még nem igen volt kapitalizmus. El lehet adni, akkor jó, nem lehet eladni, baj van vele. Utána aztán, amikor megmarad a mű, mert több nemzedéken keresztül úgy tudják játszani, olvasni, és kiderül, hogy van benne mégis valami, akkor elkezdik elemezgetni, hogy mi az ördög van benne igazán, emberileg. Na most ez a merőben ideológikus megközelítés, ezt én például azért is opponálom, mert nem vagyok róla meggyőződve, hogy nekem van-e világnézetem. Ezt én már egyszer-kétszer elmondtam, és úgy gondolom, hogy bizonyos műveim világnézete kizárja egymást. Tehát, hogy szinte nem is ugyanaz a személy írta. Én nem az vagyok, én nem olyan típusú író vagyok, aki úgy önmagát akarja kifejezni, én nem akarom magamat kifejezni. Mert mit fejezzek ki magamból? Hanem vannak ötleteim, és akkor azokhoz keresek ilyen-olyan, amolyan eszközöket, és szerintem nincs két egyforma írásom, legalábbis nem szeretném, ha lenne, és ezeknek az úgynevezett világnézete többször kizárja egymást, mint sem hasonló egymáshoz. De én úgy látom, hogy nagyon sok író ilyen, most nem magamat akarom hozzájuk hasonlítani, de mondjuk én semmiféle összefüggést nem látok a Lír király meg az Otelló között. Hát akár más szerző is szerezhette volna. Lehet, hogy komputeres módszerekkel ki lehet mutatni, hogy azért a szóhasználatban ezt szokták most csinálni, ugye ez nagy divat. De egyébként, hát mi köti össze őket? Semmi. Mi köti össze a Shakespeare-i bohózatokat a tragédiákkal? Semmi. Játszani kellett valamit, és akkor játszottak valamit. Onnan szedte az ötletet, a témát, a formát, ahol találta, és egy kicsit kicsinosította, és nyomjuk. És akkor nyomták. És én úgy gondolom, hogy ez elég egészséges dolog. Ha egy író ideológiában utazik, akkor írjon cikkeket, fejtse ki az ideológiáját, álljon ki a főtérre, induljon a választás, akármit csináljon. De pont az író az, aki nem ezt csinálja, hanem otthon vacakol a művel, és azok a formai problémák érdeklik, amelyek az ideológusokat nem érdekel. Tehát ezért én úgy nem nagyon gondolok a kapitalizmusról semmit. Mert miért kéne gondolnom róla? Én emberek közötti viszonyokkal bajlódom, és játszom. Tehát a számomra az irodalom játék, elsősorban játék, és szórakoztatom magamat. És remélem, hogy a közönséget is. Nem akarok tanítani, nem akarok meggyőzni senkit, ha meg akarok valaki győzni, akkor vitacikket írok természetesen, mert az több emberhez eljut, és kevésbé bonyolult. És valamiket érzek, és akkor megpróbáljuk a mélyére jutni a dolognak. Általában az én fő témám az emberi hülyeség, és ez a közös nyelvem a közönséggel. A hülyeség. Odáig akarok lehatolni, ahol ez a közös hülyeségünk megvan. És akkor azzal érzelmileg valószínűleg lehet hatni, de nem ideológiai, tehát nem eszméket próbálok eljuttatni az emberekhez, ami nem felel meg a magyar romantikus hagyománynak természetesen. Abszolút nem felel meg, de hát ilyen írók is vannak a világban.
Máshol azt világnézeted nincs, azt így el tudom fogadni. Most lehet, hogy rossz lóra tettem, hogy téged hívtalak meg, mert én nem vagyok esztéta, hogy esztétikai szempontból.
Én sem igazán esztéta vagyok, csak az esztétikum maga foglalkoztat, mert hogy azzal dolgozom.
Akkor, mivel ennek a kurzusnak egyfelől van egy ilyen tanító jellege is, tehát hogy a diákokhoz is szól elsősorban. Ugye kezdjük azért azzal, hogy 84-ben volt egy híres versed. gondolom, hogy sokak ismerik, de én azért felolvasnám egyrészt, mert rövid.
Igen, ez a 14 sor biztos megmarad abból a sok ezer oldalból, amit összeírtam.
Igen, de majd megkérdezik valamit utána. Tehát ez a híres Jönnek című versek 1984-ből. Jönnek a dúl... Vagy fel akarod olvasni?
Mégis te vagy. De parancsolja. De ne akarod. Igazán. Kíváncsi vagyok, hogy hangsúlyozom.
Jönnek a dúlt keblű mély magyarok megint, fűzfa poéták, fűzfa rajongók jönnek a szarból. Csönd van. Senki se piszen. Alantról kevéske hűlt költő csontúja int. Ó, ha gyilkolni szabadna újra, csáncsogva, hersegve szívnák a vért. Miért is? Ki tudja. Trianonért? Mered pár utcanév pici csontúja. Ez olyan klíma, itt folyton beborul, ez rendben van, de szégyen, 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 hogy mindenki kussol, hogy mindenki fél, és nekünk kell jönnünk pár csenevésznek, hogy bebizonyítsuk, nem csak a szemetek tudnak magyarul. Most ugye azt kérdezném, hogyha az előbb azt mondtad, hogy írás közben téged egyfelül a szórakoztatás is érdekel, hogy amikor ezt írtad, akkor itt szórakozva írtad?
Igen, abszolút.
Hogy mi volt a motiváció? Vagy a...
Ez egy ciklusnak a része. Ez a mozgó világban jelent meg 87 tavaszán. Talán január, vagy február, vagy ilyesmi. És ez egy, a ciklusban különböző magyar költőknek a hangját imitáltam. Nagyon jó játék volt. Ez egy adimitáció egyébként. És a többi vers, az Petőfi imitáció, Radnóti, József Attila, Tandori és még valaki. A legjobban a Tandori imitáció sikerült, azóta ciklus záró. És ez így is jelent meg, ez a hat vers együtt jelent meg a mozgó világban. De valakik jónak látták, hogy ezért a versért lezsidózzanak. Ennek az volt az oka, hogy fél évvel korábban már lezsidóztak a magyar sajtóban. Én voltam az első 1945 óta, akit a magyar sajtóban cionista, nemzetellenes, kártékony állatnak minősítettek. Ez az Élet és Irodalomban jelent meg 86 nyarán, és egy Jerzy Robert Novák nevű lengyel náci írta. Ő azóta ott is elhírhedett, mert akkor még nem nagyon ismerték a lengyelek sem, mert ő magyar szakos és történelem szakos hasas volt. Azóta kiderült, hogy ügynök volt, tehát a Lengyel Egyesült Munkáspárt ügynöke volt itten, amíg itt szolgált Magyarországon. Ezt azért merhettem mondani, mert azóta ez lengyelül megjelent hiteles forrásból. Ő bizony a mai napig a híres Mária Rádiónak a négy vezetője közül az egyik. Ez egy ilyen nagyon szélső jobboldali rádió, annyira, hogy a Vatikán is elhatárolódik tőle, de mondjuk nem csoda, mert a Vatikán azért nem szokott szélső jobboldali lenni. Máskor sem, most meg különösen nem azok szoktak lenni, úgyhogy tehát ő egy ilyen hírhedett pasas, akkor még nem volt az. És utasították az Élet és Irodalmat, hogy az X-ek című regényemmel kapcsolatos gyalázkodását hozzák le. Speciál a pártközpont és a művelődési minisztérium utasította az ÉST, és nem tudtak mit csinálni. Nekem szabadkoztak, hogy hát mit csináljunk. Na, és akkor ez megjelent, és azon vettem magam észre, hogy barátaim nem köszönnek vissza, és átmennek az utca másik oldalára. Tehát annak, hogy én ezt a verset publikáltam, volt egy ilyen előzményem. De korábban írtam valóban, 1984 őszén írtam ezt a verset, amikor fölfigyeltem rá, hogy államilag folyik egy antiszemita uszítás Magyarországon. Ugyanis az Újpest meccseken elkezdtek megjelenni az Auschwitz táblák. Az Újpest meccseken, a Megyeri úton, én akkor még jártam meccsekre, és ez azért szemet ütött. Tehát nem is Fradi meccsek, nem is Zé, tehát nem egy népi antiszemita, hanem felülről belügyminiszteri segítséggel irányított kampányt kezdtek folytatni. Ugyanazt, aminek most az évfordulóját ünneplik a lengyelek, hogy 68-ban ugye kiűzték tőlük a maradék zsidókat, és volt egy ilyen anti-cionista, antiszemita kampány, aminek több ezer ember volt az áldozat, tehát egy csomó embernek el kellett menni a hazájából. Ez egy, utána lehet olvasni, mert ugye 50 éve történt a dolog. És Magyarországon is volt a párton belül egy ilyen csoportosulás. Ez már a Kádár utódlásról szólt természetesen. a 80-as évek elején, mert előbb-utóbb ugye a Kádár így is úgy is ment volna, akkor is, hogyha nincs rendszerváltás, mindenképpen ment volna, és elkezdődött a helyezkedés. És ez a fajta dolog, akkor én ezt még nem tudtam, honnan tudtam volna, én csak láttam, hogy elkezdték az uszítást. Valószínűleg azért voltam rá érzékeny, nem csak azért, mert fél évvel korábban engem megtámadtak, személyemben. Szerintem minden alap nélkül, mert az X-ek című regény az nem nagyon nevezhető lengyel ellenesnek, de mindegy, annak volt nevezve. Rosszabbnak, mint a Soá, ezt írta a Pasas. Hogy rosszabb vagyok, mint a Lanc. Én akkor nem tudtam, hogy ez kicsoda. Hát egy nagy nemzetközi összeesküvésnek voltam a részes. Hanem azért, mert én tudtam, hogy mi történt Lengyelországban a 60-as években. Mert hát mégiscsak ottan tájékozottam, én meg tudtam lengyelül meg. És világos volt, hogy ez a Mieczyszláv Mocsárféle magyar társaság. Tehát tőlük tanultak, egyébként tudom, hogy kik voltak a közvetítők, kollégáim, akik tudtak lengyelül. Tehát ez egy ilyen tudatos akció volt, fölülről indított akció. És ezért voltam rá érzékeny. De az, hogy egy ilyen vers megjelenik, és akkor ebbe belekötnek, bármi jó volt, amibe beleköthetnek. Tehát teljesen mindegy volt, mert én már fél évvel korábban úgyis ki voltam pécézve, addig senkinek eszébe nem jutott, hogy mondjuk engem le lehet zsidózni, mert nem jutott eszükbe. És az a név, hogy Spíró, az Magyarországon nem nagyon tudják, hogy miféle név, de a lengyelek tudják, mert például a krakkói zsidó temető tele van spírókkal, meg spírákkal, meg sapírókkal. De Magyarországon ez szinte nincs is, tehát gondolhatták azt, hogy görög, vagy nem gondoltak semmit, miután én, mint zsidó, soha nem nyilvánultam meg, azóta se egyébként, mert én magyarnak tartom magam, de ez egy más kérdés. De a lengyeleknél ez természetes volt, hogy ilyen név, nevű ember csak zsidó lehet. Ugye? Csak a Landau van több a krakkói zsidó temetőben, mint Spíróból, meg Spírából. Ez egyébként a Speyer német városnévnek a lengyel változata, mert a lengyelek rengeteg zsidót befogadtak, amikor üldözték őket Nyugat-Európába. Tehát a lengyel az egy nagyon sokáig rendkívül befogadó nép volt. Mint a magyar is egyébként, évszázadokon keresztül. Na, elég az hozzá, hogy én ebben a versben abszolút semmi zsidót nem találok. Én megpróbáltam kielemezni strukturálisan, mindenféle módokon, hogy van-e benne zsidó tudat, mert lehetne, hát úgy is lehetne, hogy én nem tudok róla természetesen. Nem minden tud az ember, amit ír, hogy igazán mi van benne. Én is tapasztaltam, hogy évekkel később visszakeresve furcsa, hogy mik kerültek be egy-egy műbe, amiről akkor nem tudtam, és nem volt szándékos. Ebben semmi olyan nincsen. Abszolút semmi nincsen. Ez a dilettáns állatok ellen szól ez a vers. Fűzfapoéták, fűzfarajongók. Hát azt tudjuk, hogy mi az, hogy fűzfapoéta. Ez nem a magyarságról szól. Eszem ágában nem volt a magyarságról írni, mert soha nem írtam a magyarságról, mert nincs olyan, hogy magyarság. Mi az, hogy magyarság? Ki lehet azt így fejezni? Lehet véleményt mondani egy nép, egy nemzetről? Nem lehet. Az úgy van, kész, és nem tudom minősíteni. Azt mondom, hogy lengyelség, és akkor mit mondjak? Semmit nem mondok vele. Azon belül vannak, akiket gyűlölök, vannak, akiket imádok, szóval mindenféle van, ilyen-olyan réteg, mindenféle van, de ez nem egy bizonyos massza, hanem ez olyan nagyon bonyolult összetevő dolog, és én nem ábrázoltam a magyarságot. Most egyébként a KBK-ba valami olyasmit csináltam, amit nem lehet egyébként, de ez egy esztétikai kérdés, mert mondjuk voltak írók, akik megpróbálták a maguk nemzetét, maguk történelmét egy figurába kifejezni. Ilyen volt Thomas Mann a Dr. Faustusban, ugye, mert Adrián Leverkühn az az egész németség figurája akar lenni. Nem sikerült egyébként esztétikailag, az egy más kérdés. De Thomas Mann megpróbálta. És Dostoyevsky is megpróbálta. Ugye a Stavrogin-ban megpróbálta az oroszt, és megcsinál, nem sikerült neki. Az sem. Mindegy, attól még nagy írók, meg nagyszerű műveik vannak. De én tudom, hogy ez egy kudarcos kísérlet lenne a magyar megfordulni. Ezek hülyeségek. Itt a mesében van egy múja, és akkor mondjuk legyen ez a magyarság, mondom viccelődve. Na de hát ez nem komoly, ez vicc, mert hogy játékos műről van szó. Tehát nem lehet állítani úgy igazán semmit arról, hogy mi az, hogy magyar. Lehet állítani? Nem lehet állítani. A maximum, amit állítok, hogy közép-kelet-európai nép. Hát ezt lehet állítani, mert igen, ott van, közép-kelet-európában. De ezen kívül mit lehet mondani róla? Ha én mondtam valamit, olvasd a szememre. De tényleg, akkor... vagy akárkiről.
Külön vélemény című írásod 92-ben jelent meg, de azt nem tudtam kinyomozni, hogy...
Népszabadságban jelent meg a taxi blokád napja.
Akkor az 91, ugye? Igen. Tehát például azt írtad, hogy tapasztaltam, hogy a magyarságot a zsidó kérdés nem érdekli. Okay. De, és aztán azt írod, hogy a magyarság pragmatikusan gondolkodik, óvatosan alkalmazkodik, leginkább gyarapodni akar, vagy legalább az elér szintet megtartani, dolgozik és ügyeskedik, stb. Itt mégis egy kollektívumról beszélsz, nem?
Igaz, vagy nem igaz?
Szerintem de azt mondtad, igaz. Hogy így, az előbb, hogy így nem...
Igen, jó, de az, hogy a zsidóság nem érdekel, hát ez messze menően igaz. Hát miért érdekelni? Hát bocsánatot kérek, hát amíg érdekes volt, addig nem a zsidók érdekelték, hanem a vagyon, a megszerezhető vagyon. Hát erről szólt a 30-as, 40-es évek, nem? A zsidó vagyonról volt szó, nem a zsidókról, a zsidók nem érdekel. A megszerezhető vagyonról volt szó, ugyanúgy, mint a hitleri Németországban. Erről már nagyszerű könyvek vannak. Mindegy, most nem ez a téma. Tehát az, hogy mit lehet elrabolni, az érdekli az embereket. Nem csak a magyarságot érdekli, de népet érdekli. Hát miért ne érdekel? Mit lehet munkanélkül megszerezni? Az nagyon érdekes. De a zsidóság, ki az Istent érdekelt a zsidóság? Senkit nem érdekelt a zsidóság. Ha érdekelt volna bárkit, akkor nem küldenek a halálba 450 ezer embert Magyarországról. Ha érdekelt volna valakit a zsidóság, senkit nem érdekelt. Hát volt az a néhány kivétel, akik rejtegettek, azokat érdekelt.
Egyszer azt is nyilatkoztat, hogy azért fogalmazó sarkosan, hogy felfigyeljenek rád. Nem tudom, valamit kiért. Megjegyezzék.
Ha megjegyezzék. Rám nem kell felfigyelni. Hogy megjegyezzék, amit az ember mond. Igen. És szoktam idézni a Kertész Imrének a nagyon jó mondását, hogy a művészetben csak a radikális marad meg. Teljesen igazol.
De bocsánat, visszatérve, hogy azt mondod, hogy a magyarságot a zsidó kérdés nem érdekli, vagy a zsidóság.
Nem.
Ha mégis kicsit belegondolunk abba, hogy mit jelentett a zsidóság, tehát egy végül Trianon után mindenképpen egy nem asszimilálandó elemet, hanem az idegent magát.
Bocsánat, egy pillanat. Ez azért így nem stimmel. Azért nem stimmel, mert Németországon kívül Magyarországon ment végbe a legteljesebben az asszimiláció. Éppen ez okozta a problémát. Ahol nem ment végbe az asszimiláció, ott nem antiszemitizmus volt, hanem antijudaizmus. Azért a kettő nem ugyanaz. Azért találták föl az antiszemitizmust a 19. század közepén, noha már voltak előzményei, például a lengyelek is, azért találták föl, mert teljesen egyenjogúak lettek a zsidók, és megjelent egy olyan széles konkurencia, amelyik ellen lépniük kellett azoknak, akik nem tudtak alkalmazkodni az új viszonyokhoz. Ez Németországba következett be, és az osztrák-magyar monarchiában, de már a világháború után igazából. Voltak jelei, de teljes volt az asszimiláció, és a zsidók pedig, azok egyáltalán nem tartották magukat Németországban és Magyarországon, se a vallásukhoz, se a hagyományukhoz, semmihez, és boldogan tértek ki, és boldogan törtek ki a gettóból Németországban. Magyarországon nem is volt gettó egyébként soha, soha nem volt ez hazugság. Budapesten is csak 44-ben lett a gettó, és előtte soha nem volt, tehát ezek rémes hazugságok. Azért menekültek a vallásukból, meg a csökött szokásaiból a zsidók, mert már nem lehetett elviselni. Tehát itt volt egy kétirányú közeledés, és a zsidók boldogan váltak németté, boldogan váltak franciává, A franciák adták meg először a polgárjogot a zsidóknak, ugye a Lex Napóleonban, 1805-ben, ezt emlékeztek rá, ugye? Ez volt az első olyan törvénykönyv, a Lex Napóleon, Kod Napóleon, ugye, amelyik egyenjogúságot adott a zsidóknak. És utána a németek is egyenjogúságot, és így ment végig a dolog, és az osztrák-magyar monarchiában is egyenjogúak lettek a zsidók, és ez azt jelentette, hogy bekövetkezett az asszimiláció. Ez nem azt jelenti, hogy ne maradtak volna ilyen kisebbségi csoportok. És azért is maradtak kisebbségi csoportok, mert például az osztrák-magyar monarchiában nagyon sokféle zsidó élt, ugyanolyan sokféle, mint cigány, nincs olyan, hogy cigányság, és nem volt olyan, hogy zsidóság, hanem voltak ortodoxok, haszidok, ilyen izék, olyan izék, voltak, akik nyugatról kerültek be, cseh betelepülés volt, voltak, akik keletről jöttek, minden volt, minden volt. De galíciai zsidó például nem volt Magyarországon, soha, ez egy hazugság. Galíciából nem jöttek ide a zsidók, mert akiket galíciai zsidónak neveznek, azok az orosz impériumban voltak 1792 óta, és azok nem tudtak idejönni. Ez hazugság. Nincsenek galiciánerek, nem voltak Magyarországon, és nem volt az a fajta ortodox haszidizmus, amit most csinál a köves lomóféle társaság. Tehát soha nem volt ilyen Magyarországon. Na most a felvilágosult zsidók, azok nem is csak reformerek voltak a maguk vallásában, hanem totálisan vagy vallástalanok lettek, vagy kitértek. Kikeresztelkedtek ki, amiben amit talált, abba. Lettek katolikusok, reformátusok, evangélisok, mindenféle. Mindenféle. Tehát a probléma ebből volt, és ez ellen kellett kitalálni a németeknek, meg az osztrákoknak, meg magyaroknak az antiszemitizmust. A lengyelek nem találták föl az antiszemitizmust, hanem ott antijudaizmus volt, mert megmaradtak a vallásukban a zsidók, és ott nem arról volt szó, hogy egyenjogúak lesznek, hanem ellenkezőleg, hogy ilyen szigetszerűen megmaradtak óriási tömegek. Romániában is egyébként. Na most ezek nem összekeverhető mentalitások. Trianon után az történt, hogy disszimilálták a zsidó. Nem az volt, hogy az asszimilációt nem engedték meg, az már lezajlott, hanem disszimiláció történt, amit a magyar zsidók nem is vettek komolyan. A német zsidók se vették komolyan, mert ők abban nőttek föl, hogy jogállam van, és ők egyenjogúak. Tehát nem hitték el. A lengyel zsidók elhitték. Ők tudták, hogy itten ellenük megy a játék, meg a román zsidók is elhitték. De most a lengyel zsidók attól függetlenül rosszul jártak, nagyon rosszul jártak, hogy nem asszimilálódtak. Tehát nem az volt a probléma, amikor bejött az összes zsidó törvény, meg a lágerek, mindenféle. Tehát nem az döntött, hogy valaki asszimilálódott-e, vagy nem asszimilálódott, hanem az döntött, hogy jött az úthenger, és bedarálta az egészet. Tehát itt ez ellen nem volt appelláta. Tehát az már mindegy volt akkor. Azok úszták meg, akik még időben ki tudtak vándorolni Palesztinába. De a palesztinai bevándorlást tiltották és megnehezítették, tehát nem volt könnyű kimenni. Na most elsősorban az orosz impériumból mentek ki. És nagyon nehezen, és ennek volt egy ilyen brit-francia török ellenes éle. Tehát azért telepítették be Palesztinába a zsidókat, a franciák meg a britek, ugye, akik a krimi háborúban és az oroszok ellen harcoltak, hogy a törököket szorítsák ki erről a területről. Hát az még török terület volt, Egyiptom, meg az egész közel-kelet. Tehát tulajdonképpen az politikai betelepítés volt, és ez a magyar, meg a német, meg más zsidókkal nem volt lehetséges. Tehát onnan nem volt akkor bevándorlás. Na most még egyet akarok mondani, hogy ugye Herzl Tivadar nevéhez fűzik a Izrael államnak az eszméjét. Ez csúsztatás, kérem szépen. Az eszme az sokkal korábbi. Az francia-brit eszme, és a Herzl Tivadar vagy tudott róla, vagy nem, de ő ezt a, hogy mondjam, elvakultan és küldetésesen csinálta ezt a dolgot, de magától Herzl Tivadartól nem lett volna semmi, hogyha nem nagyhatalmi érdek van mögötte. Csak úgy mondom. hogy ez sokkal korábbi. Egyébként azért tudom, mert az egyik regényemben erről szó van, a Messiások című regényemben ezzel kellett foglalkoznom, és nagyon érdekes dolgokra bukkantam, és az is nagyon érdekes, amit történészek nem szoktak feszegetni, hogy a krími háború idején a franciák zsidó ezredet szerveztek az oroszok ellen, és hogy elkezdték a nyugatiak a zsidók által a cárizmust belülről bomlasztani. Tehát ez is egy ilyen politikai eszme volt, ami aztán csúcsosodott a kommunizmusban, kérem szépen. A bolsevizmus azért zsidó dolog, mert kívülről meg volt támogatva. De ezt nem szokták szeretni, ezt a dolgot, de mindegy, de nagyhatalmi érdekek szoktak lenni, mint tudjuk. De ehhez semmi köze Trianonnak, semmi köze a magyar meg a német zsidóságnak. Tehát itt olyan fajta disszimiláció zajlik, ami végbe is megy, ugye, hát végül is sikerül itt őrületes tömegeket kiirtani, ami annak a következménye, hogy végbe ment az asszimiláció. Tehát az nem igaz, hogy nem ment végbe, végbe ment. Megvalósult. Csak a kisebbségi területeken, hát azért lett akkor a nagy román megszer, meg egyéb többség, mert a magyar zsidókat írtották ki, a magyarokat, akik magyar lelkülettel bírtak, és a többséget a magyarságnak biztosították. Tehát ez magyar szempontból rettenetesen súlyos dolog, ami történt, ez a disszimiláció, mert például Erdélyben egy csomó helyen így vesztették el a magyarok a többséget, hogy kiirtották a magyarjaik egy részét. A magyarok. Nem szerencsés.
Viszont,
nem? Hát nem szerencsés.
Visszatérve, mivel ezt a mondatot nem értem, ezért megmagyarázom, jó?
Igen.
Tehát, hogy azt mondod, hogy a magyarságot a zsidó kérdés nem érdekli, de hát nyilván a politikai elitet mindig is érdekel, te legalábbis egy ideig. Igen. És itt ugye arról, amire én gondolok, az az, hogy a mai magyarok egy részét is mindenképpen érdekli a zsidóság olyan értelemben, hogy ez valaminek a szidonimája, mégpedig az idegené, illetve a politikai elit által kreált ellenségé. És így jutunk el ugye, hogy ami volt a zsidó egykor, tehát hogy egy óvodás, vagy egy fiatal gyerekek az utcán elkezdenek zsidózni, és megzavarják a többi gyereket. Ma ugye olvastuk nemrég, hogy a magyar óvodákban ma ugyanezt a szerepet tölti be a migráns, tehát hogy óvodás gyerekek lemigránshozzák azt, aki nem illik bele a képbe, kicsit magasabb, kövérebb, esetleg tényleg más a bőrszíne, esetleg cigány, vagy nem tudom. Tehát ilyen értelemben azt mondja, a magyarságot, általában a magyar embereket mindig érdekli egyfajta ellenség, amit lehet, hogy a politikai elitgyár számára, de azért nagyon jó el van, tehát az, hogy a Soros ekkora ellenség tudott lenni, abban azért benne van ez a idézőjelben, tehát remek hagyomány, hogy nem bírja ki anélkül, hogy ne utáljon valamit.
De ez nem így van, kibírja. Csodálatosan kibírja, és ez rendkívül múlékony dolog. Szerintem nincs nagyobb idegen ellenesség Magyarországon, mint általában szokott lenni az ilyen félig meddig fejlett országokban. Németország, ahol állítólag megoldották ugye ezt a dolgot, meg hogy szembenéztek a múltjukkal, meg gyönyörű dolgokat szoktak a németekről mondani, ott az antiszemiták aránya 25% fölött van. Nálunk is. Ugyanaz a szám, kérem szépen. Attól függetlenül, hogy uszítják őket, vagy nem uszítják őket. Németországban most már uszítják is őket, mert már van erre külön párt, meg a jobb oldal, meg radikális. De mielőtt ez megtörtént volna, tehát pár évvel ezelőtt, ugyanannyi volt az antiszemitáknak az aránya, vannak erre kutatások, mint bárhol máshol Európában, és mint Magyarországon. Magyarországon nem, a zsidókról nem gondolnak semmit. Egyáltalán semmit nem gondolnak, ez egy szűk elitnek a képzete, ugye? Magyarországon a cigányról van szó, a cigány. A cigányt gyűlölik, van igazi cigánygyűlölet, az egy más kérdés, de az másból fakad. Az nem az idegenségből fakad, hanem azért, mert osztozni kell a szegénységen, ugye? És akkor ez egy más szociológiai jelenség. Nincsen zsidó gyűlölet Magyarországon, mert azt se tudják, hogy az micsoda. Ez lezajlott. Amikor kiirtották a magyarországi zsidóknak a túlnyomó többségét, akkor ezzel ez be lett fejezve. Be lehet fejezni még úgy is, ahogy a lengyelek, ugye, mert a lengyeleknél is még plusz 68-ban befejezték, és erre volt kísérlet a 80-as évek elején, hogy ezt a Mocsár-féle, Mocsár az egy lengyel tábornok volt, egy belügyminiszter volt, az a Mieczyszláv Mocsár, akit érdekel, olvasson utána. De a Gomulka is eléggé belement ebbe a csőbe, aztán megbuktak persze. Tehát be lehet fejezni, de nincs értelme. Már nincs mit elvenni. A cigányoktól el lehet venni a segélyt. El lehet venni azt a kicsi kis házat. A szegényeket tovább lehet fosztogatni. A szegények kifosztásából jönnek létre a nagy vagyonok. Ezt tudjuk. Ez mindenütt így volt a világon. Nem a gazdagok kifosztásából jön létre a vagyon, hanem a szegények kifosztásából. Tehát itt a cigány ellenességnek van vagyoni alapja Magyarországon. És cigány van, mert most már hivatalosan is 850 ezer fő van, de hát már régen sokkal több van. Ezt azért nem lehet kimutatni, ugye, mert van ez az álszent dolog, hogy nemzetiségre nem kérdezünk rá. Na most az is van egyébként, hogy aki a cigányok közül például egyetemet végez, erre vannak nagyszerű tanulmányok. A Ferge Zsuzsáéknak a tanulmánykötetében csodálatos tanulmányok vannak erről. Aki a cigányok közül egyetemet végez, azt a magyar társadalom, mint nem cigányt fogadja be, és ő a cigányságot elhagyja, és magyar lesz. Nem nagyon lehet megállapítani, hogy ki a cigány és ki a magyar. Ez nem igaz, mert hát de nincs annak olyan nagyon éles rasszjelek, úgyhogy nem olyan, mint a négerek Amerikában. Ezért nincsen cigány értelmiség, mert újra meg újra a magyarságba integrálódik. És nincs saját cigány értelmiség, de emiatt nincsen. Akkor se volt, amikor még cigányok bejuthattak az egyetemre, ugye a Kádár korszakban. Egyébként, ha mi a magyar, hát amit mondtam, hogy közép-európai nép, kész. A többi is pont olyan, mint a magyarok. Mentalitásról szoktam, ezt megengedem, tehát szoktam mentalitásról beszélni, ebben igazad van. De hát nemzetkarakter, csak az le van járatva, de van olyan. És az ezer éves együttélés miatt a magyarság viselkedés módjaihoz a legközelebb a szlovák áll és a horvát. Na most, hát ezer évig egy államban voltunk, hát ugyanaz történt, ugyanazok voltak a királyaink, hát minden ugyanaz volt. A szerbeket ebből kiveszem, ugye, mert ott egy kicsit más a fejlődés, meg a románokat, tehát az ortodoxia az másfajta nemzeti romantikát okozott. Erről vannak nagyszerű, Sziklai Lászlónak vannak erről nagyszerű tanulmányai, tehát érdemes elolvasni. Tehát ezt kutatták, és az, ami Magyarországon van, az mindig ugyanúgy van Szlovákiában és Horvátországban, mindig ugyanaz történik. Az ember belehallgat egy parlamenti közvetítésbe, mondjuk Zágrábba ottan csépelik egymást, hát körülbelül szóró-szóra azt mondják, amit Magyarországon.
Annyiban vitatkoznék nemzetkarakterról, ami a habitusokat, a társadalmi gyakorlatot jelent, és stb. Valamiféle beidegződött dolgokat, ami így vagy úgy kibukkan, hogy azért ugye ez, amit mondtál, hogy hát olyanok vagyunk, mint a horvátok, szerintem úgy általában, ha a horvátokat egyébként nem érdeklik a magyarok, hogy mondjak valamit, tehát nem, egyáltalán nem, és nem is emlékeznek vissza se jó szívve, pláne nem arra a 900 év, vagy nem is tudom, meddig voltak a magyarok, az úgynevezett magyarok alatt, de ugye, ha elmegy a horvát tengerpartra, ott ha valakit utálnak a horvát vendéglátósok, akiknek van egy dalmát öntudatuk, és rohadtul nem szeretik a Zágrébit, meg a szlavóniai horvátot, vagy nem tudom, tehát egy ilyen különlegesek. Ha valakit utálnak, az a magyar parvenő, ez az új középosztály, aki lejár, és nem tud úszni, de beledobja magát a tengerbe.
Hát meg világot vesz,
igen,
és ha szeretik ledúzni.
Igen. De hogyha már itt a nemzetkarakterológiánál tartunk megint, azért azt még elmondom, hogy ez a beszélgetés elején említettem, hogy nem mentél el egy irodalmi estre, ahová meg se hívtak végül, vagy elfelejtettek.
Nem hívtak meg,
De ugye ott az volt a poén, hogy az estet megtartották, ezt nem tudom, olvastad a tudósítást?
Nem olvastam.
Ugye a Vári György barátunk volt lett volna a moderátor, és ő nem esett kétségbe, hiszen rabbinak tanult, csak aztán nem lett belőle az, ha jól tudom, hogy rabbinak tanult, vagy igen, hát nem lett, azt tudom, hogy tartott egy órás elemzést az egyik novelládról, az Álmodtam neked című könyvből, az Utópia címűről, ami ugye nem tudom, 43-ban játszódik egy 40, eszük, 45-ben. Vagy a, hát ott a háború vége után.
Már
és az a poén, hogy minden szörnyű dolgok történnek, nincs ez, meg nincs az, de hogy utána talál kotonokat, és azt mind kiluggatja, hogy mégis az élet folytatódjék. Na mindegy, a Gyuri erről egy óráig tartott egy elemzést.
Ha már rövid novelláról van szó.
És az volt a poén, hogy mivel ezt a kiuggatást, ami a Teremtés könyvére vezette, hát nem mondtam ott. És
ő való rabbi.
Lehet, hogy a tudósító szerint a Gyuri bebizonyított, hogy ez egy zsidó novella.
Ó, hát ezt meg szoktam kapni. A Raj Tamás is az egyik novellámról, a jelenlétebe egyébként be akarta bizonyítani, hogy az zsidó novella. És ez az apámmal a Meccsen című izé, ahol apám már nagyon beteg, és akkor kimegyünk egy svéd-magyar meccsre a Népstadionba. Na most én ebben semmi zsidót nem találok, mert valaki kimegy az apjával a meccsre, hát elő szokott fordulni, meg kell mondanom. Az is elő szokott fordulni, hogy az embernek halálosan beteg az apja. Tehát szóval ebben meg nem tudom fogni. Meg nem foghatom. Hát, valószínűleg a Raj Tamás arra gondolt, hogy csak a zsidók szeretik így az apjukat. De én ezt szám... Nem, de ez nem stimmel.
Ezt a novellát épp ma újra olvastam, ugyanis azon kívül a János Ivajossal ez a kedvenc novellánk tőled, úgymond. Ez az apánkkal meccs, ami szintén ebben a kötetben jelent meg. Tehát ugye maga az esemény az 83 vagy 4-ben játszódik szintén. Vagy ott
73.
Bocsánat. Magyar-svéd meccs, és akkor ugye bennünk is ez maradt meg, hogy a Rákos apa, vagy hát, és akkor kimentek az utolsó meccs közösen tulajdonképpen. És benne mindig foglalkoztatott, hogy tudnék egy írást, tök mindegy miről van szó, úgy leírni, hogy nem szerepel benne az, hogy magyar, zsidó, cigány, tehát hogy egyáltalán nincs valami etnikai jelző. Gondolom, hogyha még valami fűtésszerelési anyagot írnék, akkor is benne lenne egy ilyen nemzetkoraktól, biztos, hogy németekről írnék benne. És gázszerelő, az meg orosz, minimum orosz, tehát nem, ott is valami ezt a... Na és megnéztem ezt a novellát, hogy ugyan szerepel-e benne az a szó, hogy magyar, mert ugye úgy maradt meg bennem, hát x éve olvastam, és most újra, hogy bizony sokszor szerepel, ugye ezt most könnyen megalapítani, és bizony, hogyha akarnám, akkor ezt zsidó novellának is nevezheti, vagy egy ilyen... A zsidó, mint az, aki nem eléggé magyar, aki nem érzi át a nemzetnek a nagyszerűségét, amire nyilván egy foci meccs ad a legkiválóbb alkalmat, és fel is olvasom.
Na, olvasd, ez érdekes. Tanár
úgy készült.
Ez érdekes lesz.
Mert miért zsidó novella ez?
Mert a magyar válogatott nem jut ki a VB-re, ezért zsidó?
Nem, ennél súlyosabb a helyzet. Azért nem, mert, bocsánat, pedig itt volt a szemem előtt, na.
Az, hogy zsidó, az biztos nem hangzik el benne.
Azt nem néztem meg, de...
Magyar se nagyon.
De az többször.
Az, hogy válogatott, az...
Itt van, hogy ez ráadásul még a meccs kezdetén elkezdődik a...
Na.
Hogy apám a meccsen, és akkor kezdem. Magyar himnusz. A túlsó oldalról éneklés, lassan, elnyújtva zúgják, a mi oldalunkon is rákezdik. Tátogok, meg ne szóljon valaki. A magyar himnusz darabokra esik szét, mintha kánont énekelne a stadion. A himnusz több részletben fegyelmezetlenül marad abban.
Igen, hát, hogyha úgy veszik, rendes helyen a közönség el tudja énekelni a nemzeti himnuszt. Magyarországon már akkor nem tudták elénekelni. Hát ha ebben nem mély magyar tudat van, már bocsánatot kérek, akkor semmi nincs benne. Hát förtelmesen énekelték a himnuszt már akkor. Borzasztóan. Hát tessék meghallgatni, hogy az angolok meg a németek hogy énekelnek. Hát azok, hát mi az, hogy de az vidám is legalább. Hát szóval ebben ez zsidó?
Hát... Nem úgy zsidó, csak hogy aki a himnusz kritizálja bármilyen értelemben, ez
könnyű. Nem.
De most nem nekem zsidó, bocsánat. Figyelj! Nem nekem.
Nem a himnusz kritizálom, hogy ahogy ezek képesek énekelni. 1973-ban nem volt szélső jobboldal Magyarországon. Jobboldal se volt. 73-ban hogy lett volna? De ez 1973-ban játszódik, meg lehet nézni a dátumot, június izé, amikor a 3-3 volt a svédekkel. Ez egy konkrét esemény, az van leírva. Hol volt itt szélső jobb oldal akkor? Erről szó nincs ebben a novellában. Ez nem annyira vicc. Ez nem vicc. Az van benne, hogy ahogy a csapat se képes valamire, úgy a közönsége se képes valamire. Ez egy beállt helyzet 1973-ban. Szóval gyalázatosan énekelték a himnuszt, a magyarok. Na most mivel végződik, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra? Ez egy tragikus közlés. A magyar válogatott nem jutott ki a világbajnokságra. Na most hol van itt a zsidó tudat?
Én a Vári után próbáltam, hogy bármi...
Bocsánat, a Vári nem erről a novelláról beszélt ezek szerint, hanem az én fogantatásomról beszélt a Vári. Az az én fogantatásom. Miután az egész kötet rólam szól, bevallottan, ott minden igaz, és én így fogantam, hogy apám kiukasztotta a kotont. Ebben mi a lóta zsidóval? Már bocsánatot kérek. Hát bárki ki tudja lukasztani, hogyha gyereket akar, és a felesége meg nem akar gyereket. Ez egy emberi dolog. Semmi köze a Bibliához. Teremtés, hát persze, teremtés, hát igen, itt vagyok. Meglettem teremtve. Ezáltal. Na de hát, én nem voltam ott, hogy azt mondjam a Várjának, hogy apukám, hát ez bocsánat. Hát
ezzel azért. Azt akartam szemlélni, hogy bármilyen mondatról ki lehet
mutatni. Nem lehet kimutatni.
De van, aki ki akar, és ki tudja.
De nem tudja kimutatni, mert nincs benne. Hát, ha nincs benne, akkor nincs benne.
De látod, a Vár is kimutatta.
A Vári nem mutatta ki, a Vári ezek szerint hülyeségeket beszél. Az nem kimutatás, hogy hülyeségeket beszélünk. Az nem érvelés, az nem, nem elemzés. Bármit lehet. Lehetek én lengyel is, nem? Hát tudok lengyel, lehet ezt mondani.
Mégis magyar vagy, vagy magyarnak vallod magad, és a magyar nyelv számodra olyan fontos, hogy...
Nem cuntruc vagyok magyar. Ez egy adottság. Ezzel nem tudok mit csinálni, az vagyok, kész. Nem valamivel szembe vagyok magyar. Ezt mondták, igen.
Tehát
érvek nincsenek ilyen. Érvek nincsenek, megállapítások vannak.
Nem. De az egy náci volt, nem? És aki később lett náci.
Nem később lett, mindig náci volt. Hát azért vannak olyan, akik következetesen szépen egész életükben náci. Van ilyen, hogy ebben nem fejlődik
valaki. Bocsánat, náci pártot csinál.
Nem náci pártot, hanem egy náci rádiónak a munkatársa. Az, hogy hány pártnak a tagja, sok pártnak volt a tagja, többek között a Lengyel Egyesült Munkáspártnak is a tagja volt természetesen, mert így került ide követségi titkárnak egyébként. Már máskülönben nem került, és így lett besúgó is. Na, elég az hozzá, hogy érvelés nincs. Cionista, lengyel gyűlölő és a sárba tiprom a lengyel nagyságot. A lengyel szenteket tiprom, a polszki esélyentoscsi, hogyha valaki tud lengyelül, a lengyel szent embereket a sárba tiprom. Na most lengyel szent ember nem igen van abban a regényben, hanem az orosz bábkormánynak a tagjai írják a színi kritikákat, ők benne vannak. Hát az bizony orosz bábkormány volt, hát most mit csináljunk? 1815-ben megalakult ez a Szent Szövetség, és akkor ez 1829-ig fönnállt. Ez a lengyel királyság personál unió volt, tehát a cár egyúttal a lengyel királyá is volt koronázva. És ezek megalkuvó és két kulacsos politikát folytató emberek voltak. Egyébként amúgy híres emberek is vannak köztük, és kiváló emberek is vannak köztük, ezt én nem rejtegettem a regénybe. De nem ez fájt ennek a kedves lengyel úrnak, hanem az fájt, hogy két nagyon érintve előforduló szereplő is meg volt említve, mint aki a főhősnek az ellensége, ami tényszerűen igaz. Főhős ez egy Boguslavski nevű színész, és tényszerűen a Lengyel Tudományos Akadémia első elnöke nem vette őt föl az akadémiára, és volt egy államtanácsos, aki már a napóleoni időkben is államtanácsos volt, és a cár alatt is államtanácsos maradt, egy Kajetán Kozsmián nevű úr, aki a világon az első antiszemita röpiratot megírta. Én ezt akkor nem tudtam. Én csak azt tudtam, mert azt tudtam ki a regényhez, hogy utálták egymást a Boguszlavszki nevű főhősömmel. És ez nekem bőven elég volt, hogy hát megemlítsem, mint akihez, akivel nem lehet szóba állni, meg aki nem fog segíteni. Na most ez tényszerűen igaz, hogy utálták egymást, és utólag később derült ki, mert megírta egy kiváló, Maria Janjon nevezetű kiváló lengyel történész, hogy bizony egy ilyen fantasztikus, és a világ első antiszemita röpirotát írta ez a Kajetán Kozsmián. Na most valószínűleg ez a kedves úr, aki engem megtámadott, ő ezt tudta, és nem tételezte föl rólam, hogy olyan tudatlan vagyok, hogy ezt ne tudjam. És hogy én azért vettem be ezt a kedves antiszemita urat, a világ első antiszemitáját, a világ hihetetlen érdekes. Aztán ebből nem következett sokáig semmi egyébként. Újra föl kellett találni az antiszemitizmus, mert hát nem vették át a Kajetán Kozsmiántól. Nem feltételezte, hogy én ezt nem tudom. Hogy én szándékosan azért állítom be rossz színbe, mert hogy antiszemita. És akkor már én egy cionista gazember vagyok. Hozzá kell... Nem eltiltottak, hanem nem mehettem kutatni. Az mindegy, az ugyanaz. Igen. Na most hozzáteszem, hogyha valaki elmegy ebbe az új varsói holokauszt múzeumba, vagy lengyel zsidóság múzeuma, vagy nem tudom, egy szép, hatalmas nagy épület, amerikai típusú izé, és ilyen nagy amerikai típusú kiállítás is van benne, és ott végigvezetik a gyerekeket, és akkor képek, metszetek, minden van. Ott szerepel a Kajetán Kozsmián, és mellette az egyik főrabbi van. És az aláírt szöveg olyan, hogy hát ezek ilyen, milyen jóban voltak. Meg. Hazugság, kérem szépen. Na most ezt senki a világon észre nem veszi rajtam kívül, meg esetleg a kedves antiszemita úron kívül, mert a kutya nem tudja, hogy ki volt Kajetán Kozsmián, mint ahogy azt se tudják, hogy az a főrabbi ki volt. Mert miért tudnák? És ott van két ilyen mufurc ember, 18. századi festmények, és teljesen mindegy, mi van odaírva. De azért engem úgy egy kicsit fölháborított, de nem teszem szóvá, itt se tettem volna szóvá, hogyha nem lesz téma. Csak úgy érdekes, hogy ilyet csinálnak. És aki odarakta egymás mellé az első antiszemitát a világon, meg ezt a főrabbit, aki nem tudom ki volt, de főrabbi volt a nyomorútja, aki ezt odarakta egymás mellé, az erről gondolt valamit. Azt gondolta, hogy na most hazudunk egyet. Azt gondolta. Tehát igen, semmi nem következik belőle. Na, de csak ilyenek miatt lett lengyel ellenes az X-et című regényem, ami azóta megjelent lengyelül, és nagyon szeretik a lengyelek. Mit mondjam? De hát akkor még nem szeretették, mert nem volt meg lengyel. Ez tulajdonképpen egy-egy politikai akció, és teljesen véletlen, vagy majdnem teljesen véletlen, hogy ki akad horokra. Tehát ezek nem úgy működnek, hogy na most akkor izé, és akkor nyomulunk, hanem egy csomó hülye ezt-azt-amazt csinál, és akkor éppen beleillik valamilyen uralkodó, vagy valamilyen politikai érdekcsoportnak a céljai közé, és akkor véletlenül kipécézik, és akkor néhány évig vagy évtizedig úgy marad a dolog, aztán megszűnik, és nem is lehet megérteni, hogy miért volt ez. Utólag nehéz kielemezni. Állandóan ez történik a politikában természetesen. És én, aki egyáltalán nem szoktam a politikával foglalkozni, mert csomószor horogra akadtam, mert éppen belepasszolt valakiknek valami, édes Istenem, de aztán abban maradt.
Ön szerint mennyire jellemző az, hogy Magyarországon a politikai elit próbálja így megideologizálni az írókat, mondjuk a sajátjának tudni, hogy az ő saját ideológiájának szája szerint ír, és aztán beállítani őt mondjuk a baloldal értelmiségi írójaként, és hogy hát mennyire tudnak ennek ellenállni?
Igen. Nem tudom, hogy ki az az elit. Elnézem ezeket az embereket akármelyik oldalon, Hát elitnek nem merném őket nevezni. Ezek politikusok. Ezek politikából élő emberek, tehát nyugodtan nevezhetem őket politikusoknak, és ezek nagyon szeretnek mellé beszélni. A politikus abból él. A politikus abból él, hogy dumál. Össze-vissza mindenféle dumál, és úgy tesz, mintha lenne. És erre neki minden eszköz jó. És ahol úgy látja, hogy van valami népszerűbb dolog, arra rárepül. Ez a politikus dolga egyébként, mert különben nem tud megélni. Na most kreálnak maguknak mindenféle ilyen erőtereket, és megpróbálnak ottan tologatni figurákat. Na most azok a hülye írók, akik ebbe belemennek, azok lépre mennek, és akkor azok ottan tologathatnak. Rendszerváltáskor szokott ez elég szembetűnő lenni, mert rendszerváltáskor egy csomóan Magyarországon is, meg mindenütt Kelet-Európában. Úgy gondolták egy csomóan írók egyébként, meg értelmes emberek, hogy nekik dolguk a politikával foglalkozni. Ezek közül senki nincs már a politikában, de pillanatok alatt ki lettek nyírva, mert a politika nem értelmiségi foglalkozás. A politika a hatalomról szól, és a hatalom az a gazdasági hatalommal függ össze, és nem a szellemivel. Ez a látszat. Ez csak a látszat. Ezt annak idején Lenin elvtársék nagyon jól kitalálták, és például ők ugye a filmet gondolták olyan eszköznek, amelyet érdemes megszállni és megragadni, mert az tömegekre hat, de a színház is elég jó volt nekik, és akkor ott nyomultak. Hát meg az egész oktatás természetesen, és le lett cserélve tulajdonképpen mindenki. Ők azzal foglalkoztak, hogy a régi értelmiségét kinyírták, úgy fizikailag is azért lehetőleg, de volt, aki életben maradt véletlenül, vagy így úgy amúgy. Azokat betömörítették az írószövetségbe, ezért csinálták ezeket a sztalinista szervezeteket, és akkor szépen elvoltak vele. De az igazi hatalom az soha nem volt semmilyen értelmiségi kezében, meg azok pillanatok alatt ki lettek nyírva. Pillanatok alatt, semmi közük nincs. Na most az irodalom, vagy nincs ilyen. Szóval politikailag ez egy ilyen a szovjet rendszerből itt maradt téveszme, amit előbb-utóbb abba fognak hagyni a politikusok, mert nincs reklámhordozó felülete. Szóval nem jut el. A politikusnak az az érdeke, hogy tömegekhez jusson el, és azokat manipulálja, akik a tömegek által kedvelve vannak. A politikának végül is csinálják, mindenütt csinálják a volt szocialista táborba. A népszerű műfajokra kell rámenniük, tehát ezek a televíziók, ez az internet, tehát azt kell meghódítani. Irodalom. Hát amikor egy új magyar regény megjelenik átlagban 2500-3000 példányban, hát azzal nem kell foglalkozni. Az nincs. Politikai szempontból ez nincs. Csak akkor van, hogyha a jó eszköznek látják, hogy valami másról beszéljenek. A mellébeszélésre jó az irodalom, a film, a színház. Egyébként semmi értelme. Semmi értelme. Mellébeszélni bármiről, csak ne a lényegről legyen szó, az bármi lehet a mellébeszélésnek az eszköze. Hát csak nem fognak arról beszélni, ami tényleg van. Hát hülyék. De egyébként a dolog nincs. Nem létezik. Na most olyan értelemben sincs, hogy lenne mondjuk két kultúra Magyarországon. Hogy megosztott a nemzet. Hát mi más lenne, mint megosztott? Persze, hát nyilván. De hogy a művészetben, tehát hogyha lenne olyan két-három fajta művészi gondolkodás Magyarországon, amelyek egymással rivalizálnak, akkor az nem lenne rossz. De nincsen. Hát nincsen ilyen. Van néhány jó író, van néhány jó képzőművész, van néhány jó zenész. Hol van itt harc az értékek között? Nincs olyan. Nincs harc az értékek között, amelyek értéknek nevezhetők. Ez nem létezik. Nincs olyan.
De ezek szerint a színházban sincs, amire szintén
nincs. Nincs. Hát hol lenne? Hát van néhány jobb színház. A jobb színházak, azok jobb előadásokat szoktak produkálni. De most ezt a politikum nyelvén nem lehet lefordítani. Hát hol tudok egy jó előadást lefordítani aktuál politikára? Hát pont attól jó, hogy nincs benne olyan, hogy nem azzal fog, mélyebbre megy.
De akkor, bocsánat, csak a színház kapcsán, hát rengeteget forogtál, és forog most is a színház körül, vagy benne, íróként, igazgatóként, dramaturgént, stb. Ugye, hogy a szocializmusban is ez egyfajta menedék volt, sok mindent ki lehetett mondani, és ma is sokszor írják azt, hogy hát a magyarországi színháznak is egy szuper időszakát éljük, mert hiszen itt színházakban, stb., hát így vagy úgy, direkt vagy indirekt politizálnak. De ugye azt mondod, hogy a színház akkor jó, hogyha mély, de hát ott is van egy vonulat, nem tudom, pont a volt Jugoszlávia területén, ezek az úgynevezett angozált színház, ami persze nem egy-egy politikusnak megy neki, hanem az értékrendszernek, a múlt értelmezésnek, stb. Tehát, hogy valahol ez is politika, nem? Tehát, hogy
igen.
A politika, mint a közügyekkel.
Egy kicsit pontosítanék. A Kádár rendszerben szinte semmit nem lehetett kimondani a színházakban, ugyanis előzetes cenzúra volt, és utólagos cenzúra volt, és menet közben is volt cenzúra. Tehát ott cenzúra volt. A Kádár rendszerben cenzúra volt. Ezt ne felejtsük el. És a jó előadások, azok Csehov, meg Shakespeare, meg ilyesmik voltak. És hát, ha elhírhetett, mondjuk egy Shakespeare előadásról, azt híresztelték el, hogy Jordán Tamás fekete szemüvegben játszik benne, és ezzel utal a Jaruzelszki féle pucsra Lengyelországba, akkor rögtön majdnem betiltották az előadást, anélkül, hogy lementek volna és megnézték volna, hogy nincs rajta fekete szemüveg, ez csak pletyka. Tehát azért nem volt olyan nagyon könnyű az a helyzet, és nem attól volt jó Kaposvár vagy szolnoki előadás, mert hogy politikai kérdésekkel foglalkozott, hanem attól volt jó, hogy jól játszottak benne, és jó rendezők csinálták az előadást. Az így tulajdonítás volt, és ráértés volt természetesen egy csomó esetben, hogy miről szól az az előadás, és ez nyilván szerepet játszott a sikerben, de ez azért volt, mert nem lehetett kimondani szinte semmit. Ma bármit ki lehet mondani, elvileg, de nem mondanak ki bármit, mert nincs értelme. A szerb helyzet más, tehát mi nem egészen a szerb helyzetben vagyunk, mert ott azért mégis elég keményen nyomnak egy ilyen állami ideológiát, ami koherensebbnek tűnik nekem innen nézve, mint amit Magyarországon nyomnak. Ez egy ilyen avantgardból visszamaradt reflex, és nálunk nem nagyon volt színházi avantgard, illetve hamar vége szakadt ugye a 70-es években. És azóta nem igazán van, illetve ami lenne, azt tulajdonképpen megszüntették, mert nem adnak pénzt rá, és az alternatív színházok nagyon rossz helyzetben vannak. De ez nem úgy politikai színház. Ha valaki ír egy darabot, én elég jobban vagyok ezekkel a magyar szerzőkkel, és úgy nagyon szeretem őket, meg rendes emberek, meg... Hát most Szegeden bemutattuk a Németh Ákosnak a Tél című darabját. Ez egy nagyon poétikus, szép darab. Németh Ákos jó író, lehet olvasni, lehet látni a műveit, ő maga is szokott rendezni. Ez egy nagyon poétikus darab, egy ilyen rettenetes szerelmi történetről, ahol apa és fia ugyanazt a nőt szereti. Semmi politikum. Az előadásban szerepelt egy színész, nem mondom a nevét, mert mindegy, nagyon jó színész egyébként, és sorozatokban is játszott korábban. És az ő haverja, az egy szélső jobboldali híres újságíró, és ott volt a bemutatón. Úgy néztük, hogy jé, szerző nem hitt a szemének. Kiderült, hogy a színésszel haverodik. és semmi nem történik, mert attól az a poétikus darab, az egy poétikus darab marad. Hát édes Istenem, van. Szóval semmi nem történt. Semmilyen következő, se a társadalom, semmi. Mindegy, ott volt. Ha a Kádár rendszerbe lement egy ilyen előadásra egy ilyen vezető újságíró, akkor mindjárt és akkor mindjárt politikai erőterek alakultak ki. Tehát ez nem úgy van. Ez nem úgy van. Nyilvánvaló, hogy a közönségnek a hangulata az számít. Tehát, hogy mire érzékeny a közönség, és hogyha nincs is benne az előadásban, bele fogja látni. Ezzel lehet számolni. Ezzel a színháziak szoktak, főleg a színészek szoktak ezzel számolni, hogy előre, és akkor megnyomjuk, nem tudom, mit csinálunk. Rendezők is szoktak ilyen. Szokott lenni olyan, hogy beírnak klasszikusokba ilyen-olyan benyögéseket, ami mai politikai szereplők, közönség, ha-ha-ha, örülnek. Rémes egyébként a dolog, mert szétveri az előadást, de nincs jelentősége. Nincs jelentősége. A jó műnek annyi jelentősége van, hogy megrázza az embert. És az nagyszerű dolog, de nem politikai jelentősége.
Még egy utolsó.
Mondok egy érdekes, bocsánat, csak a színház történetben tartozik. Ugye elhíresült Major Tamásnak a harmadik Richárd alakítása. Az 50-es években. És hát fantasztikus, és hát micsoda Rákosi ellenes, ez előadás volt, meg nem tudom micsoda. És én nemrégen utána olvastam a dolognak, kiderült, hogy akkor mutatták be, amikor Rákosi még nem volt hatalma. Ilyen az emlékezet.
Előre látom, vált eszébe. Még röviden még a Kőbékáról a legújabb, hogy is van, mesét, az mit, ami kritikus félt is regénynek nevezni, de azt kérdezik, ugye, hogyha aki nem olvasta, hogy ez részben 2200-as években játszódik, talán hát valahol a jövőben, aztán visszaugulik a kötet, és a sztori, ahogy teleimportálják, vagy hogy is hívják ezt a főhőst 1946-ban a Lipót mezőre, aztán a kötet legvégén valahogy mégis visszaír a saját jelenébe. Ugye ez egy ilyen klasszikus, inkább anti-utópia, vagy ilyen kandidi valami, mondjuk, és ez egy szatíra, ami egyfajta, hát elég szörnyű múltat tár elénk, amikor Magyarországon az ellenzék csak látszott.
Szörnyű jövő.
Bocsánat. Jó, hát én már
teleport. A múltunk is elég szörnyű.
Hát túléltem azt az egészet. Valagában sok könyvet elolvastam. És tehát, hogy mindenféle dologról szó esik, tehát hogy a társadalom a szétesik, szegénység van, van egy király, akinek vannak pár jó embere, titkos rendőrség, meg egy stb. Szóval elvileg ugye ez
mese.
Egy mese, ami elképzel különböző poénos dolgokat, szatirikusan, stb. És mégis amikor ezt ugye mondjuk tavaly jelent meg, mondjuk ezt nem tudom mikor írt, tavaly írtad gondolom, vagy nem tudom gyorsan, lassan, tehát mondjuk 2017-ben, de hogy azóta főleg így az utóbbi fél évben, de hát ez mondjuk az utóbbi két-három évet jellemzi, hogy ez nem is, ebben semmi utópisztikus nincs, vagy valami ellen utópisztikus, hiszen amiket elképzelsz, azok végül is megtörtént dolgok ma már.
Hát hogy azért nem.
Még, vagy hát nem így nem,
az,
hát
hogy még nem Magyarország úgy nagyjából kihal, ez azért nem történt meg. Hát ez nem.
Azért menj el vidéki falhamba, azt tetszik. Ugye, mondjuk, hogy...
De mondjuk nem, azért ez nem egy beállt esemény sor, hanem...
Nem, csak, bocsánat, csak hogy pontosítom a kérdést, hogy mi a tétje ilyenkor a szatírának, amikor a valóság annyira gyorsan pörgeti ezeket az őrültségeket, hogy mire elképzeled, és mint regényíró tudod, hogy azért ezt ki kell adni, el kell olvasni, hogy néha a valóság megelőzi a te fantáziádat.
Nem így működik a dolog. Természetesen szentségelni szoktam, hogyha az újságban megjelenik valami olyasmi, amit már kitaláltam, és akkor azt ki kell húzni. Az nem jó. Szoktak ilyenek lenni. Olyan is van, hogy valamit megírok, és akkor kiderül, hogy aztán valahol meg is csinálják. Az egyik darabomat megcsinálták Erdélyben. A Prima Környék című darabomat, ahol leöldösik a nyugdíjasokat, ezt Erdélyben megcsinálták egy évvel később, és nem örültem neki.
Hogy
leöldözték a nyugdíjasokat. Puskával leöldözték. Szóval ilyen előfordul, én nem szándékos, nem tőlem vették az ötletet egyébként. Mert hát a kifosztásnak ez egy módja. De nem így működik. Tehát én mondtam, hogy játék. Én ezt talán mondtam, hogy játék. Ez játék. József Attila elég jól tudta, hogy miről beszél, hogy játszani is enged. Ugye? Ez az én szabadságom része, hogy játszom a lehetőségekkel, játszom a formákkal, nyilván a valósággal is játszom. Tehát akkor is játszom, amikor úgymond igazi történelmi regényt írok. Hát az is játék, hát az nem tudom én azt úgy rekonstruálni, ahogy volt. Hát mit tudom én, hogy hogy volt? Hát fogalmam nincs, hogy hogy voltak ezek a dolgok. Csak mindenféle hagyomány van, akkor próbálok szelektálni. Vannak, akik segítenek, és a jó könyveket adják a kezembe, hogy megpróbáljam felidézni mondjuk Alexandriát, ugye. Tehát vannak ilyen kísérletei az embernek, de azért alapvetően mégiscsak játék. Most Török László professzor úrra utaltam, aki a kezembe adta a fogsághoz az alexandriai történelmet, és neki köszönhetem, hogy ennyi mindent megtudtam róla. De azért az játék, tehát az nem tudom azt mondani, hogy tényleg azt rekonstruáltam. Hát fogalmam nincs, hogy mit csináltam. Csak a meglévő elemekből építek valamit. Itt is létező elemek, tehát vannak ebben a regényképben olyan dolgok, amik ma is léteznek. Például én nem jártam Indiában, de az a hullaégetés, ami ebben a regényben benne van, azt lehet látni az interneten, meg ez a Varanasi hullaégetés. Szóval ez egy híres hely, és akkor azt láttam magam előtt, és úgy a magam eszközeivel leírtam. Az van. Meg Iowa Citybe. Én 3 hónapot eltöltöttem, ami szintén le van írva ebben a regényben, és tanúsíthatom, hogy igaz, amit írok a regényben, azok pont olyanok, mint a magyarok. És az pont olyan, mint a magyar Alföld, csak olyan 20-30-szor nagyobb. De pont az a Midwest, ez a legendás középnyugat, ez tiszta magyar Alföld. És az emberek ugyanúgy gondolkoznak, pedig oda nem emigráltak magyarok. Még csehek se, a csehek azok a szomszéd államba emigráltak, ugye? És Lincoln, ugye az cseh telepítésű főváros. Mindegy. De ezekből az ember valami, nem tudom mit épít, és eszkábál, és vacakol. Az nagyon jó szórakozás, nagyon jó játék. És létező művek elemeit is felhoz. Hát ez a mű valóban a Candidra is hivatkozik, mert hogyha nincs a Candid, nekem nem jut eszembe ez az utazásos szerkezet, és a János Vitézre is, hát, de ez be van valva. Hát az első oldalon a kukorica közt szüli meg a főhőst a mamája. Hát azért, bocsánatot kérek, hát ennél világosabban nem lehet utalni a dalműre. Egyébként a dalműre.
Ezzel is. Csak a fiatal kritikusokat szívhatod, akit
Petőfi. Nem, de nem, ez nem annyira Petőfi, ez inkább a Kacsó Pólnak, meg a Hertai. Tehát inkább az az őrület, meg ez a kék tó, meg ez. Hát szóval igen. De ezzel játszik az ember, lehet, hogy azért, mert eléggé keserű ahhoz, hogy vicceljen. És akkor, hát akkor inkább vicceljünk, nem? Hát jobb nevetgélni azon, ami van, mint sírdogálni folyton. Tehát, én egy érdeklődéssel írtam, meg kell mondanom, hogy mi az ördög juthat még az eszembe.
Hát a műsorvezetők kedvenc kérdése, hogy jaj, letudta ilyenkor azt, hogy és mit dolgozol mostanában, de én ezt kihagyom, vagy nem tudom.
Mostanában nem dolgozom semmit.
Spiró Györggyel Szerb Horváth György beszélgetett. A felvétel 2018-ban készült.